A Politikon megjelent egy cikk, hogy akkora veszélyben vannak Európa legfontosabb gyárai, hogy már most közvetlen fegyveres csapástól tartanak. Szerinted mennyire valós veszély ma, hogy a drónok közvetlenül európai fegyvergyárakat, vagy éppen logisztikai központokat támadjanak meg?
Ugye kezdészedném a kérdést, hogyha arról beszélünk, hogy mennyire vannak veszélyben az európai gyártókapacitások, mondjuk európai gyárak, és nyilván itt a külső veszély alatt mondjuk olyan potenciális ellenfeleket vagy kihívókat véljük látni, mint Oroszország például. Szóval azért érdemes kettészedni, mert a veszély több irányból érkezhet, ez lehet egyfajta hibrid veszély, hibrid hadviselésnek a veszélye, és ez az, ami az elmúlt években, nem is 2022-től, hanem a Oroszország-Ukrajna elleni agressziójától kezdve, hanem már előtte jelentkezett, és ez például az ellenfélhez kapcsolódó szabotázs akciókban nyilvánult meg, a hírszerzés adatok megszerzésében, kibertámadásokban, ezeknek a száma a többszörösére növekedett az elmúlt 10 évben, és nem voltunk túl hatékonyak abban, hogy ezeket az egyre növekvő támadásokat megállítsunk. Itt vannak ugye olyan konkrét példák, mint Csehországban több lőszergyárnak a felrobbanása, ami hát balesetnek tűnt, de ugye egyre inkább azóta ugye tudjuk, hogy ez egy szabotázs akció volt. Németországban voltak hasonló jellegű szabotázs akciók, és ez az, amivel már együtt élünk már sok éve, tehát ez nem valami friss fejlemény. A másik része lehet, amire te is utaltál a kérdésben, hogy a drónok, tehát egy konkrét, kvázi egy direkt fenyegetés, mert ugye a hibrid hadviselés, a szabotázs akciók, az egy szürke zóna. A másik fél nem fogja beismerni, hogy ezt ő tette, és nagyon nehéz rábizonyítani, hogy ez az ellenfél tényleg mondjuk, mint Oroszország keze van benne, vagy nem tudom, másik ellenséges ország keze van benne. Drónok esetében nyilván sokkal könnyebben bizonyítható, hiszen a saját radarjaink, a saját berendezéseink le tudják követni ezeknek az útját, tudjuk, hogy honnan jött. Hát nem mindig tudjuk, hogy ki lőtte fel, mert itt is azért vannak ilyen szürke zónába hajló esetek, de ez sokkal inkább kézzelfogható veszély, ami ellen védekezni kell. És ez az, már a drónok, amiben ugyancsak lemaradtunk. Az elmúlt közel 4 év háborúja Ukrajnában olyan drón forradalmat eredményezett, ami hát abban mutatkozott meg, hogy a drónok egyre nagyobb hatótávolságra képesek. Itt zárójeles megjegyzés, pont a napokban volt egy olyan ukrán támadás, egy orosz kőolajfeldolgozóval szemben, ami már közel 2000 kilométeres távolságban csapódott be a célpontnál, és ugye egy nagyobb robbanóanyag hordozására is képes volt. Tehát itt ilyen 1000-2000 kilométeres hatótávolságról beszélünk. Tehát nagyobb lett a hatótávolság, a drónok sokkal hatékonyabbak lettek. Például az ellenfél elektronikus hadviselésével szemben, amivel mondjuk ezeket a drónokat le tudnák szedni. Hatékonyabbak az ellenfél légvédelmével szemben. A drónok okosabbak lettek, és ami még fontosabb, hogy tömegesek lettek. Tehát mind Ukrajnában, mind Oroszországban ezekből a nagy hatótávolságra képes harci drónokba akár hetente 1000-1500 darabot is le tudnak gyártani. Kisebb drónok mennyisége jóval több, tehát ott hetente több ezer ilyen drón készül, és ez ellen viszont mi Európában nem tudunk védekezni, mert egyszerűen elmet mellettünk ez a technológia, és ezekre a kihívásokra nem tudtunk egyelőre megfelelő választ adni. Nyilván a kérdésben benne van az is, hogy mi az, ami esetleg érintett, mondjuk a dróntámadások által. Nyilván itt van egy földrajzi komponens, hogy ami messze van a potenciális ellenfél területétől, akkor ezt nem is tudják elérni mondjuk az ellenfél drónjai. Tehát nyilván sokkal jobban érintettek ebben mondjuk a Lengyelországban lévő gyárkapacitások, vagy a balti államokban lévő gyárkapacitások, vagy Finnországban lévő védelmi kapacitások, ezek sokkal rosszabb helyzetben vannak ilyen szempontból, tehát jobban kellene őket megvédeni, mint mondjuk Olaszországban vagy Franciaországban lévő gyárak. Ezeket egyszerűen a földrajzi komponens miatt, meg amiatt is, hogy hát egy ellenfél drónjának több országon keresztül is át kellene jönni, és sikeresen ahhoz, hogy célba érjen. Hát nyilván itt elsősorban a NATO keleti, észak-keleti peremén lévő országok azok, amelyek érintettek lehetnek ebben.
Többször utaltál európai országokra, illetve a Politikon is szóba került ez, hogy Európa védelmi iparát is érinteni. Sebezhetővé válik Európa, vagy sebezhetővé vált már Európa?
Hát erre vannak válaszok, európai válaszok, amelyek alapján abban lehet bízni, hogy Európa felismerte ezeket a kihívásokat, és valamit lépni fogunk ellene. Ugye ilyen válasz az európai drónfalnak a kifejlesztése. Ebben ugye Magyarország is részt vesz, azt hiszem 9 vagy 10 ország részvételével zajlik jelenleg ez a projekt. Ez ugye arról szól, hogy a NATO keleti határaira olyan berendezéseket telepítünk, amelyek időben észlelik a drónokat, a NATO légterébe belépő ellenséges drónokat, bárhonnan is jönnek ezek a drónok, tehát időben észlelik, és lehetőleg le is tudják szedni hatástalanítani tudják ezeket a drónokat. Itt ugye elsősorban olyan kinetikus berendezésekről van szó, mint kamerákról, radarokról, hangot rögzítő berendezésekről, amelyek lehetőleg rövidebb idő alatt próbálják észlelni a NATO légterébe belépő drónokat, és utána pedig megfelelő választ tudnak adni. Itt a válasz az, ami problémás, mert jelenleg nincsenek olyan hatékony eszközeink nekünk. Egyébként hozzáteszem, hogy Oroszországban és Ukrajnában sem feltétlenül, amelyek szimmetrikus választ tudnak adni ezekre a kihívásokra. Ez alatt azt értem, hogy a NATO országok légvédelme erős, és több komponensből áll, de mondjuk nem feltétlenül szimmetrikus az, gazdasági szempontból, pénzügyi szempontból, hogyha mondjuk egy 10 vagy egy 20 ezer dolláros drónt egy 500 000 dolláros rakétával szedünk le, legyen szó egy légvédelmi rakétáról, vagy mondjuk egy F-16-os vadászgépről indított rakétáról. Nyilván, ha több drón jön be, és több rakétára van szükség, akkor idő után egyszerűen pénzügyileg tönkre megyünk abban, hogy ezeket ilyen drága eszközöket próbáljuk leszedni. És ugye Ukrajnában is ez a probléma, hogy van olyan éjszaka, amikor éjszaka alatt 5-600 drón támadja az ukrán légteret, és ezeket az elérhető légvédelemmel hatástalanítani nagyon drága dolog. Erre vannak most kifejlesztés alatt megoldások, mint például lézeres megoldások, vagy ilyen drónokat elfogó drónok, de ezek még nagyon fejlesztési fázisban lévő technológiák, lehet, hogy éven belül lesz erre valamiféle megfelelő válasz, de itt még nagyon messze vagyunk attól, hogy erre megfelelő választ tudjunk adni. Szóval van erre egy stratégia, van egy koncepció, nagy kérdés, hogy ennek a kiépítése egyáltalán mennyi időbe fog telni. Itt hangon 3000 kilométeres szakasznak a megépítéséről van szó, hogy Finnország önmagában 1300 vagy 1400 kilométer hosszú határszakaszra rendelkezik Oroszországgal, ugye mondjuk Lengyelország is nagyjából 500 kilométeres határszakaszra rendelkezik Ukrajnával, 400 kilométer Belarus irányába. Szóval ezek nagy távolságok, hogyha eszközöket kellene telepíteni, 3000 kilométeres határ, hogyha összességében számoljuk a NATO keleti peremét, akkor ez nagyon sok idő és nagyon sok pénz, és kérdés, hogy ezt mikor tudjuk megépíteni a jelenlegi helyzetet tekintve. Itt a becslések az egy évtől egészen a 4-5 éves távlatig terjednek, és nyilván megnyugtató lenne, hogyha mielőbb tudnánk megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
Ebben a cikkben szó volt arról is, hogy a civil és katonai infrastruktúra közötti határvonal egyre inkább elmosódik. Szerinted ez teremthet új biztonság, politikai kihívásokat az Európai Unión belül?
Ezt látjuk a szankciós politikában is, hogy rengeteg olyan céget, eszközterméket tett a szankciós listájára a Nyugat, az Európai Unió és Oroszországgal szemben, ami nem feltétlenül katonai technológia, de hát katonai technológiában is felhasználható. Ezek a kettős felhasználású termékek, hogy most egy félvezető az katonai technológia, vagy nem? Hát alapvetően nem, viszont ugye a katonai eszközökben, a hadseregben nélkülözhetetlen a használata. Most egy kamera, egy radar, egy ilyen látókészülék, ez most katonai technológia vagy civil technológia, ugye ezek nem lehet egyértelmű választ adni, de ezek mind részei a katonai felhasználásnak is, és ilyen szempontból a célpontokat tekintve abszolút a lehetséges célpont listán vannak. Itt egy zárójeles megjegyzés, hogy az elmúlt években rendkívüli módon felértékelődött a mesterséges intelligenciának a szerepe. Ugye Ukrajnában is az adatok feldolgozása, a predikciós jellegű előrejelzések, ezek mind a mesterséges intelligencia segítségével történnek. Ugye a drónokba is egyre inkább olyan rendszereket próbálnak telepíteni, amelyek ilyen technológiákat használnak, és mondjuk az elektronikus zavarás vagy a műholdas zavarás után képesek önállóan tájékozódni, önállóan döntéseket hozni, önálló kommunikációt folytatni egymás között. Szóval a mesterséges intelligencia felértékelődése miatt az összes mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatfeldolgozó központ, adatközpont, ilyen hatalmas processzorpark, ezek mind a legfontosabb célpontok közé fognak tartozni a jövő háborújban. Ez lesz az első, amit mondjuk a légvédelem mellett az ellenfelünk próbálja majd kiiktatni és lebombázni a rendszerből. Úgyhogy ezekre, ha akarjuk, ha nem, ezekre az alapvetően civil infrastruktúrát képző elemekre egyre jobban kell vigyáznunk, és egyre jobban kell ezeket